Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 493. énekünk első 3 versét. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő, te tövis koszorúzott, ki gúnyolt drága fő, szépség tükre voltál, ékes csodás remek, de most megcsúfolottál, szent fő köszöntelek. Ékességet te drága, melytől máskor szepek, világ hatalmassága, köp és mocskolta meg, milyen halványra váltál, szemed fényét amely, szebb volt minden sugárnál, ki rótította el. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretettel köszöntjük a testvéreket nagypénteki istentiszteletünkön, amelyen az Úr asztalát is megterítettük. Most folytassuk istentiszteletünket énekben a 491. ének első 3 és utolsó 4 versét énekeljük el. Így kezdődik: Paradicsomnak te szép élő fája.
Paradicsomnak te szép élő fája, ó kegyes Jézus, Istennek báránya, te vagy lelkünknek igaz megváltó. Értünk egyedül, szörnyű kint szenvedtél, megfeszítetvén tövéset viseltél. Mi bűneinkért véreddel fizettél, és megölettél.
Hallgassuk meg a nagypéntek történetét, Márk evangéliuma 15. fejezetének 20. versétől a 39-ig. Miután így csúfot üztek belőle, Jézusból, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették. Megosztoztak ruháim, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítélésének oka pedig így volt föléje írva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely azt mondta, és a bűnösök közé számlálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt. És ezt mondták, hé te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt, és ezt mondták, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt, egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzve inni adott neki, és ezt mondta, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. És a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy hogyan bocsátotta ki lelkét, azt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Áldja meg Isten ma is igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és szívünkbe fogadva ott gyümölcsöt teremhessen. Helyünkről fölkelve imádkozzunk is ezért. Istenünk, neked ezen a világon a kivettetés, a meg nem értés, az üldözés és a halál jutott Jézus Krisztusban. Ebben mi is részesek vagyunk, megvalljuk neked közönyünkkel, értetlen szívünkkel, amely igazából a saját bajainkkal van elfoglalva. Köszönjük, hogy most kinyílhat a szívünk a te szent lelked által arra, amit te tettél értünk. Hogy feláldoztad az életedet, hogy meghaltál, hogy mi élhessünk. Könyörülj rajtunk, hogy szívünkből tudjuk ezt meghálálni, Kérünk, légy a mai istentisztelten, hogy csak egy kis morzsát, egy kis részletet hadd értsünk meg a mi megváltásunk nagyságából. Légy velünk az úrvacsora folyamán is, hogy veled legyen találkozásunk Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 461. ének éneklésével, a töredelmes szíved te, Uram, szereted.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezetéből, a 3. verstől, az 5. versig a következőképpen. Megvetett és emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt és nem gondoltunk rá, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza, jól lehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mai napon, nagy pénteken, a nagy hétnek az egyik legsötétebb napja van, hiszen arra emlékezünk és arra gondolunk ilyenkor, hogy Jézus Krisztus, a Messiás, az ő életét adta a keresztfán értünk, a mi bűneinkért. Ilyenkor erre emlékezünk az ő megváltó tervének beteljesülésére. És ugyan egy szomorú napnak tűnhet, és erre talán még rásegít az is, hogy most valóban egy ilyen szürke nap van, de mégis ez egy örömünnep nap is egyben, hiszen Jézus Krisztusról tudjuk, hogy ő nem maradt a halálban, hanem harmadnapra feltámadott. Ennek meg kellett történnie Isten akaratából. Jézus Krisztus kész volt értünk áldozatot hozni. Áldozatot hozott értünk, és hordozott bennünket, a mi bűneinket, a mi nehézségeinket. Erre mi nagyon sokszor képtelenek vagyunk. Sokszor még magunkat sem tudjuk elviselni, hogy milyenek vagyunk. Sokszor szörnyűködve nézünk a tükörbe, vagy ha már megint elkövettünk valamit. Nem, hogy a másik embert nem tudjuk elhordozni, vagy elviselni, sokszor még magunkat sem. Jézus Krisztus viszont kész volt értünk áldozatot hozni, kész volt a mi bűneinket, a mi rosszasságainkat, minden negatív dolgot hordozni, és hordozza ma is értünk. Mai Isten tiszteletünkön az ige által, és az egyik ének által is, amit énekeltünk, Jézus Krisztus utolsó hét mondatát nézzük meg az ige szerint. És ezek nem csupán mondatok, hanem mindegyik mond, beszél nekünk Jézus Krisztusnak valamilyen tulajdonságáról. Valamiről, ami nekünk nincs meg. Ezt fogjuk ma megnézni közösen. Az elsőt olvasom. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponyahelynek hívnak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak a ruháin. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Hogyha mi belegondolunk, mi mit mondtunk volna ott Jézus helyében? Mit kellett volna, mi lett volna a természetes ilyen helyzetben mondania vagy kiáltoznia egy embernek? Biztosan nem az, hogy könyörögjön az ő ellenségeiért. Jézus Krisztus mégis ezt teszi ott. Haragudnia kellett volna a tömegre, haragudnia kellett volna a két latorra, a farizeusokra, írástudókra, az ő követőikre, minden gyűlölőire, és ő mégsem ezt teszi. Hogy lehet, hogy Jézusban a szeretet a bűnös emberek iránt még ott is így él? És hogyha belegondolunk, biztosak lehetünk benne, hogy mi nem ezt tennénk. Hogy lehet az, hogy valaki jobban szereti még önmagától is azokat, akik őt gyűlölik? Hogy ilyen helyzetben is értük könyörög. Valóban nem tudták, hogy mit cselekesznek. És nem csak egyféle emberről van szó, hanem kétféle emberről is. Hiszen, ha megnézzük a római katonákat, valóban nem tudták, hogy mit cselekesznek, hiszen a dolgukat végezték. Ez számukra egy általános, hétköznapi dolog volt, hogy egy bűnöst vagy bűnösnek mondott embert keresztre feszítenek, kivégeznek, látványosság, gúny tárgyává teszik. Mindenképpen rendet kellett rakni a császár érkezéséig, ezért ők a dolgukat végezték. Nem tudták, hogy kivel teszik azt, amit tesznek. Tehát nem tudták, hogy mit cselekesznek. De nem csak ők, nem csak értük könyörög Jézus ott a kereszten. A tanítványokról azt tudjuk, hogy amikor Jézust elfogják, mindnyájan szétszélednek. Félnek, elszaladnak, ott hagyják a mestert, akiben addig megbíztak, látták, hogy milyen csodálatos csodákra volt képes, és mégis ott félnek, saját életüket féltik, és elmenekülnek. Nem értik, hogy mi történik, és még azt sem értik, hogy mi fog történni ezután. Pedig Jézus olyan sokszor elmondta nekik, hogy harmadnapra fel fog támadni. Ők sem tudják, hogy mit cselekesznek. És azt kell itt látni, hogy Jézus nem mentegeti ezeket a bűnös embereket. Nem azt mondja, hogy jaj, hát nem tudják, hogy mit csinálnak, majd benő a fejük lágya. Hanem azt olvastuk az igében szó szerint, hogy könyörög értük. Könyörög az atyánál értük, hogy bocsássa meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És ő így tesz ma is, értünk is, mint egyedüli közbenjáró. Könyörög értünk. Könyörög értünk, mint a követőiért, de nem csak értünk, hanem minden egyes emberért, aki még ma sem ismeri őt. Aki még ma sem tud arról, hogy milyen hatalmas nagy áldozatot is hozott azon a napon. És hogyha belegondolunk, sokszor mi sem tudjuk, hogy mit cselekszünk Jézus nélkül. Milyen sokszor nem tudunk szeretettel fordulni a másik felé. Milyen sokszor nem úgy cselekszünk, ahogyan Jézustól tanultuk. És ilyenkor rájövünk, hogy mi is beleesünk újra és újra ebbe a hibába. De az a reménység itt, hogy Jézus, kedves testvérem, érted, és értem is könyörög. Könyörög mind a mai napig. Egy haldokló, ártatlan, könyörgött akkor is, a bűnös emberért, és Jézus ezt ma is megteszi értünk. Második. Következőképpen olvashatjuk. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, és ezt mondta neki. Hát nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Az imént felolvasott párbeszéd három halálra ítélt ember között zajlik, mégiscsak ketten valóban bűnösök közülük. Hiszen tudjuk jól, hogy Jézus ő Barabás nevű gyilkos birodalom ellen lázító ember helyett van a kereszten. Hiszen a keresztfa büntetését azok kapták, akik nagyon nagy bűnt követtek el az életükben, loptak, csaltak, gyilkoltak, és a két lator valószínűleg ezt megtette. És mégis mennyire más a két latornak, ennek a két bűnös embernek a hozzáállása Jézushoz. Ugyanúgy megoszlanak, ahogyan ma is az emberek. Az egyik az önmaga oldalánál, továbbra is, az utolsó pillanatig, a másik viszont meglátja Jézusban az életet, a reményt, a megváltót. Jézushoz viszonyuló emberek ma is erre a két táborra bomlanak. Vagy kitartanak az életük végéig nélküle, vagy akár az utolsó percben is rájönnek, hogy rá van szükségük. Nagyon hasonlít ez a jelenet a farizeus és vámszedő példázatához, hiszen ott is a farizeus bemegy a templomba, magát tökéletesnek gondolja, másokat bűnösebbnek gondol, az utolsó pillanatig ő is kitart maga mellett, az önmaga oldalán marad. Ilyen az egyik lator, aki gúnyolja Jézust. A másik viszont olyan, mint a vámszedő, és ebben rejlik az ő üdvösségének is a titka, hiszen ő valóban meglátja Jézusban azt, akit megígértek, a messiást, és mindezt úgy teszi, hogy beismeri a saját bűnösségét, ahogyan az írás tudó is tette a példázatban. Ki is mondta, hogy ők jogosan vannak ott a kereszten, ők valóban loptak, csaltak, gyilkoltak, de Jézus az nem. Emlékezzél meg rólam. Hát az utolsó pillanatokban milyen szép ez a reménység, amit Jézus felé intéz. És Jézustól többet kap, mint reményt. Jutalmat az örök életre, a megváltásra. Ezeket hallhattuk, hogy Jézus mondja, bizony mondom ma neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez reménység arra, hogy lesz folytatás, nincs itt vége, ott vannak a kereszten, haldokolnak, közel vannak a halálhoz, a földi élet végéhez. És mégis Jézus reménykeltő szavakat mond neki, hogy még ma velem leszel, lesz ma, nem ér itt véget a történet, és leszel, örök életet nyersz a hited által. Milyen nagy hatalommal való ígéret ez, amit Jézus itt mond, és ezt üzeni ma számunkra is. Hittel fogadjuk el az ő megváltását, amelyet értünk is szerzett. Harmadik. Következőképpen olvashatjuk. Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klófás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt az anyjához. asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta Máriát az a tanítvány. Milyen szép ez a rész, hiszen Jézus Krisztus gondoskodik. A keresztfán függő, halálhoz közelítő Jézus továbbra is másokra gondol, és másokról szeretne gondoskodni. Ahogyan tette, mint messiás, hiszen ő nem az a harcos messiás volt, akit a nép várt, hanem pont ellenkezőleg mindenkin segített, mindenkit meggyógyított, aki oda ment hozzá, még az ellenségeit is, ugye tudjuk, hogy a Gecsemáné kertben az egyik őrnek meggyógyítja a levágott fülét. Ő mindig gondoskodik rólunk, még az utolsó pillanatokban is. Ott van az édesanyja, Mária a keresztnél, aki kiskora óta, csecsemőkora óta róla gondoskodott. Felnevelte, ápolta, bepójálta, vigyázott rá, majd később ez a fiú felnőtt, és most az ő fia van kiszolgáltatott állapotban. Ő pedig nem tud rajta segíteni. És mindig a Passió című filmnek az a jelenete jut eszembe, amely az egyik kedvencem is egyben, amelyről nem olvasunk a Szentírásba, de valószínűnek tartom, hogy Mária hasonlót élhetett át, hogy oda szeretne menni Jézushoz, hogy segítsen neki, amikor Jézus elesik a kereszttel, de ugye a tömegtől nem tud oda menni. Régen ő gondoskodott róla, de most már nem tud. Tehetetlen. Beteljesedik az, amit Simeon prófétált annak idején Máriáról, hogy éles tör fogja átjárni az anyai szívét, hiszen Jézus Krisztusnak ez a küldetése, ez a feladata, hogy ez megtörténjen. De mégis olyan szép látni, hogy az, aki ki van szolgáltatva, az, aki halálra van ítélve, az, aki elkeseredhetne, nem magával foglalkozik, hanem itt is másokkal, az édesanyjával és a tanítvánnyal. Rábízza a tanítványra az édesanyját. Ő gondoskodik róla még a kereszten is, még a legsötétebb pillanatban is. Ott sem tehetetlen, még a kereszten sem. És ez nekünk is reménység, hiszen az életünkben lehetnek nagyon sötét órák, napok, évek, pillanatok. Jézus akkor sem tehetetlen. Akkor is képes bennünket kiemelni onnan, akkor is szeretne és tud is rólunk gondoskodni. Negyedik. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, láma sabaktáni. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? A Szentírásban a sötétség, az mindig az elveszettség, a reménytelenség, az Isten nélkül valóságnak a jelképe. És nincs is nagyobb sötétség attól, amikor Isten elfordítja valakiről az ő orcáját. Így hangzott Jézus kiáltása, én Istenem, miért hagytál el engem? És egyszeri olvasónak talán úgy tűnhet, hogy Jézus panaszkodik, ahogyan mi is szoktunk panaszkodni, amikor rossz ér bennünket. Hogy miért történik velem meg ez, Istenem, miért hagytál el, amikor én szeretlek, én mindig igyekszek veled a kapcsolatot fenntartani, mindig imádkozok hozzád, mindig eljárok templomba, akkor hogy történhet velem rossz? Ez a panasz. Jézus viszont nem panaszkodik. Jézus egy imádságot, egy zsoltáros imádságot mond. Azok az emberek mondják ezt, akik haldokolnak, akik elveszettek. És nincs is annál nagyobb elveszettség, mint amikor Isten elhagyja az embert, és az a kárhozat. Sokat beszélünk a pokolról és a mennyről, de kevesen tudják azt, hogy mi is ez a pokol, nem a rossz dolgainkért való büntetésnek a helyszíne, hanem valósággal igazából úgy van, hogy mindannyiunkra ez várna. Az örök élet ellentétje a pokol, a kárhozat. Isten nélkül csak az vár az emberekre, az vár ránk is. Mindenki felé nyújtja Jézus a kezét, de csak azokat tud átvinni az örök életbe, akik megragadják ezt a kezet. Mindenki másra ez a kárhozat vár, amely sötét, Isten nélkül való, és hogyha Isten nem kell ebben az életben nekünk, ahogyan láthattuk a másik Lator esetében is, úgy halálunk után sem leszünk vele. Tehát ezt a kárhozatot, ezt a halált élte át akkor Jézus a kereszten, mindannyiunk bűnéért, mindannyiunk múltban elkövetett bűnéért, a jelenben elkövetett bűnéért, és a jövőben elkövetett bűnéért is, világ összes emberiért. De csak azokat tud átvinni az örök életbe, akik ezt elfogadják bűnbánó szívvel. Ez hát a kárhozat, ez, amit elszenvedett Jézus, és erre én például akkor döbbentem rá, amikor ifis koromban a Passió filmet megnéztem, amely nagyon részletesen bemutatja Jézus fizikai szenvedését, és pont ezen kezdtem el gondolkozni, hogy hát fizikailag bárki tud szenvedni. Akkor mi olyan különleges ebben az egészben? És ez vezetett rá, ez a gondolat arra, hogy nem a fizikai szenvedése volt a lényeg Jézusnak, hanem az, hogy a világ összes emberiért való, összes bűnért való büntetést viselte magán, és elkárhozott, és alászállt a poklokra, ahogyan olvassuk is, vagy mondani szoktuk is az apostoli hitvallásban. Elfogadod-e, testvérem, hogy ez az áldozat érted is megtörtént a te bűneidért, a te bűneid miatt is ott volt Jézus a kereszten. Az ártatlan és tökéletes bárány. 5. Következőképpen olvasható. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Jézus, akiről tudjuk, hogy úgy hivatkozik magára az én mondásaiban, hogy én vagyok az örök élet forrása, én vagyok az élet vize, hogyha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki én bennem hisz, ahogy az írás is mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek, ahogyan János evangéliumában is olvashatjuk. És hogy lehet, hogy ez a Jézus azt mondja, hogy szomjazom? A szomjúzásról az a gondolat juthat eszünkbe, hogy ha körbe tekintünk a világban, valóban minden ember szomjúzik. Minden ember keresi Istent. Minden ember érzi, hogy valami hiányzik, de csak kevesen jönnek rá, hogy mi is az. Mi is szomjazunk, de mi viszont megelégítetünk Jézus által. Hiszen ő akkor ott a keresztfán azért szomjazott, hogy mi tudjunk inni az élet vizéből, hiszen ő vezetett el bennünket az örök életre. Isten ma is betölti a szükségeinket, látja, hogy mire van szükségünk, mi az, ami hiányzik az életünkből, és szeretné ezt az ő szeretetével betölteni. Ezért kell őt és az ő akaratát keresnünk szüntelen. Ő képes minket megelégítetni, és nem olyan módon, ahogyan mi várnánk, mert az ő útjai nem a mi utaink. Vigyük hát elé minden nyomorúságunkat, szomorúságunkat és kérésünket, és ő megelégített minket. 6. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. Elvégeztetett, vagy beteljesedett. Készen van, de micsoda? Erre kettőféleképpen tudunk nézni, hiszen úgy hangzik, mi az, ami elvégeztetett. Nyertek Jézus ellenségei? A farizeusok, írástudók, szadduceusok, a nép vallási vezetői, Jézus ellenségei, akik mindig őt támadták, mindig kritizálták őt, most elismerően csettintenek, vagy összedörzsödik a tenyerüket, hiszen győztek, Jézus meg fog halni. Ez történt, ez végeztetett el, meghalt az ártatlan és győzött a gonosz. Olyan jó örömhír, hogy tudjuk, hogy nem. Jézus Krisztus halála és feltámadása által Istenünknek az üdvözítő terve végeztetett el. Az a küldetés, az az egyetlen egy hatalmas nagy feladat, amiért ő megtestesült erre a bűnös világra. Isten akarata teljesült általa, amelyre felkészült már előző este a Getsemáné kertben. Lukács evangéliumában erről úgy olvashatunk, amikor Jézus imádkozott, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Elvégeztetett és beteljesedett ez a küldetése, amiért jött. De egyben tudjuk, hogy ez egy olyan küldetés volt, amelyet Istentől kapott, és emberileg ő is szenvedett, ő is inkább azt mondta volna, hogy legyen másképpen, de mindezáltal legyen meg a te akaratod. És mi milyen sokszor azt szeretnénk, hogy mi akaratunk teljesüljön itt a földön, milyen sokszor lázongunk, lázadunk, hogyha valami nem úgy történik, ahogyan mi szeretnénk. Ilyenkor tekintsünk Jézusra, tekintsünk a keresztre, aki alá adta magát Isten akaratának, és ezáltal megszerezte számunkra az örök életet. Ezáltal töröltetett el a bűn és a bűnért járó büntetés. Elvégeztetett testvérem, érted is elvégeztetett, és értem mindannyiunkért. És az utolsó, a hetedik, következőképpen olvassuk. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És ezt mondva meghalt. Ez az imádság, amelyet itt mond Jézus, a Zsoltárok könyvében olvasható, és a halál bekövetkezte előtt szokták mondani, illetve a néptagjai, illetve este lefekvés előtt, mielőtt teljes sötétség borul rájuk. Isten kezébe helyezik az életüket, a bizalmukat. Amikor félelem, aggodalom, nehézség uralkodik rajtunk, rajtad testvérem, akkor te is képes vagy-e így Isten kegyelmébe, az ő kezébe helyezni az egész életedet? Felemeled a tekintetedet rá. Képes vagy-e átadni neki a vezetést, az uralmat az életed felett? Ezek voltak hát Jézus Krisztus utolsó hét mondata, utolsó szavai. Ezek készítenek fel bennünket arra, hogy ismét arra emlékezzünk az Úri Szent Vacsora által, amelyet a mai napon elvégzett értünk. Hiszen elvégeztetett, Jézus már megtette, ezt értem, érted, mindannyiunkért. Ezért vagyunk ma itt együtt, nagypéntek ünnepén, és az öröm hírrel a szívünkben térjünk haza, hogy Jézus nem maradt a halálban, legyőzte azt, és harmadnapra feltámadt. Erre emlékezzünk ma is. Amen. Az úrvacsorára készülve, kedves testvéreim, énekeljük a 485-ös számú énekünknek az első négy versét. Első verse így kezdődik, Jézus világ megváltója.
Megadója, mert kereszteden kereslek. Szomorú szívvel szemlélek, mert így gyógyulás remélek. Mos meg szent véredben s élek, Jézus enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem. E keresztről én reményem, tekints rám szerelmesen, éppen téríts hozzád engem, mondván bűnöd elengedtem. Jézus, enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk a Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úr vacsorát. Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Köszönjük meg lélekben Jézus Krisztusnak, amit értünk tett, amin keresztül ment, és köszönjük meg mennyei atyánknak a kegyelmet, amit ő érte, nekünk ad, bűneink bocsánatát. Most csendes imádságban valljunk szint arról, hogy mi is rászolgáltunk erre az áldozatra, mert a mi életünk sem olyan, mint kellene legyen. Valljuk meg bűneinket, és köszönjük meg a megváltó szeretetét. A csendes imádság végén, szokás szerint, az 51. Zsoltár igéit mondjuk el közösen. Imádkozzunk közösen, tiszta szíve teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután az imádságban vallást tettünk bűneinkről, most hitünket is valljuk meg helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézem hozzátok a kérdéseket, melyekre lelkiismeretetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, elvesztetek volna bűneitekben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, hogy ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos és elhívott szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak ajándékba Jézus Krisztus áldozatáért. Amen. Most fejezzük ki egymás felé is megengesztelt szívünket, készfogással a környezetünkbe. Foglaljuk el helyünket, és gyülekezetünk szokott rendjében vegyük a szent jegyeket, mindig a fal felé kimenve a padokból, először a kenyeret, majd a bort véve középen visszatérünk a padjainkba. Az úrvacsora osztás alatt énekeljük az úrvacsorai énekünket. Kedves testvéreim, így rendelte el az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán az úrvacsorát, és így éltek vele hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, az ige szavával bátorítalak titeket. Ha tehát helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát csak, hanem mindenki a másokét is. Tehát az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, s mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden nép felett való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát, szeretteim, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve, imádságban kérjük ezt. Szeretnénk, Urunk, hogyha valóban az életünk beszélne mindarról, amit te tettél értünk. Hogyha valamit meg tudnánk mutatni abból a hálából, ami ott bent a szívünkben van. Hogy nem a bűneink szerint bántál velünk. Hogy most is megbocsátottál nekünk. Most is kegyelmedbe, jelenlétedbe fogadtál minket. Asztalod vendégei lehettünk. Most is érvényes ránk a te megváltó szereteted. Most is a te szenvedés és vér által megváltott gyermekeid lehetünk. Kérünk téged, hogy hadd legyen látható ez az életünkben, a mindennapjainkban, abban az örömben, békességben, türelemben, szeretetben, ami csak tőled jöhet a mi szívünkbe. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és az ige szavára emlékezve énekeljük a már a kereteiben elénekelt énekünket, a 491. énekünknek a 4. versétől a 11-ig, amely Jézus Krisztus 7 szavát idézi újra elénkbe.
szent.